János evangéliumának a 12. részében található. János evangélium a 12. részének a 34-től a 36. verseiig. Azt találjuk itt. Felelt néki a sokaság, mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az emberfiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az emberfia? Mondta azért néki Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság, járjatok, amíg világosságotok van, a sötétség ne lepjen meg titeket, és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, elmenvén elrejtőzött előlük. Nagyon egyszerűen adja ez a szakasz a három dolgot, amiről mindenképpen szólni kell. Az egyik a gondolatsornak a bevezetése, a Jézus körül lévő emberek felvetése. Ki az az embernek fia, akiről Jézus beszél, aki nem teljesen olyan, mint akiről Dániel próféta, vagy Ezékiel, vagy Ézsaiás, vagy a Zsoltárok könyve is szól, mert ők mindvégig arról beszélnek, hogy a Mesiás mindvégig, mindörökre megmarad. És valószínű ez az oka annak is, hogy mikor Jézus harmadszor is a haláláról beszél, Péter kifakad és rendre utasítja Jézust, és azt mondja, hogy ez mentsen, Uram, nem történhetik meg veled. Nem arról van szó, hogy annyira rajongva szerette a mestert, hogy nem bírta elképzelni, hogy ő is hozzánk hasonlóan szembesül a halállal és alul marad, még akkor is, ha csak átmenetileg mondjuk három napra, ahogy másutta profétai jövendőlésekben is beszél arról, kiirtatik a Mesiás fejedelem. De egyáltalán a gondolat, hogyha ideig óráig is a halál győz és felülkerekedik, hogy neki alá kell szállnia a Hádészba, vagy poklokra kell jutnia, efelett komoly teológiai vita is bontakozott ki, hogy vajon a poklokra is eljut-e. Én azt mondanám, hogy talán ő az egyetlen, aki eddig oda eljutott, de a Hádész is elképzelhetetlen annak, aki Isten akaratából való Mesiás fejedelem, hiszen ő kezdettől fogva minden más teremtmény előtt és minden mástól függetlenül mindörökké élnek is. Élete van önmagában, ahogy az atyának élete van önmagában, és adta a fiúnak, hogy élete legyen önmagában. Szóval a meghökkent Bibliát, proféciákat jól ismerő emberek joggal vetik fel a kérdést, hogy ez az emberfia, vagy Jézus maga, mert önmagáról szól, hogy amikor felemeltetem mindeneket, magamhoz vonzok, most kiről is beszél? És nem tudunk Jézus haláláról annélkül beszélni, hogy ne ejtenénk szót a magunk elveszett voltáról, arról a gondolatról, hogy az ő megjelenésével, akik a koporsóban vannak, hallják az ő szavát, és ezáltal elevenednek meg, és élnek, vagyis a megváltás nélküli embernek az állapota, az a halálnak az állapota a Biblia szavai szerint egy olyan fajta vegetáció, amit csak biológiailag nevezhető életnek, lelki értelemben azonban nem. És nem lehet másképpen megtörni a mi érdekünkben a halálnak ezt a visszafordíthatatlan hatalmát, ami a bűnbeesés óta rajtunk van, és ami éjszakánkat is jelenti, csak úgy, hogy valaki ebben a maga engesztelő és megváltó halálában magához emel bennünket, de ugye ez az első fázis mindenképpen a keresztre való felemelést jelenti, és így értjük Pál szavait is, aki arról beszél, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vagyis Jézus halálába bele van titkolva, bele van rejtve, bele van gondolva valamennyiünknek a bűnhődése, halála, való szembesülése, ami a bűneinknek, Istentől való elszakítottságunknak természetes következménye. Na most ezt Jézus valamilyen módon, valamilyen mértékig nyilván érzékeltette, és az evangéliumok már csak eszenciát tartalmaznak, hogy pontosan mennyi szöveg hangzott ott el, milyen módon, azt nem tudjuk így utólag rekonstruálni, nem is beszélve arról, hogy ezek az evangéliumok alapvetően az utókor számára összeállított igehirdetések, és nem gyorsírással készült jegyzőkönyvi pontosságú leírások, tehát ebben minden későbbi embernek, és hát mondom főként azoknak, akik nem voltak jelen az eseménynél, sűrítetten hordozzák az üzenetet, az evangéliumot, az igehirdetésnek az anyagát. Tehát igenis arról van szó, hogy itt megszólítja a holtakat, Jézus, a lelki holtakat, és azt próbálja becsempészni a tudatukba, hogy ha ő nem merül bele ideig, óráig legalább a halálba, mi bűneinkkel terheltem, nem válik bűnné, és nem kóstolja, nem ízleli meg a büntetést, a kárhozatot, akkor eleven marad ez a bűn, nem tudok máshogy fogalmazni. Tehát valahol ezt meg kell roppantani, ki kell sütni, vagy nem tudom milyen képet használjak, ki kell verni a biztosítékát ennek az egésznek, és ez máshogyan nem megy, mint hogy ő maga a bűneinkkel megterhelve testében, halandó testben fölviszi a fára bűneinknek a büntetését. Ez egy tény. Ez egy Isten üdvözítő akarata szerinti tény. Ez megtörtént dolog, és innen indul, innen kezdődik a mi eszmélődésünk, és ez a megtérésünknek az első lépése, az ezzel való szembesülés, hogy de hiszen én halott volnék, és íme élek, hiszen én halálra vagyok a bűneim miatt károsztatva, de nem én szenvedem ezt el, hanem helyettem és érettem valaki ezt megtette. Itt most ezt félretoljuk, mert Jézus talányos következő szavai azok, amikben folytatnunk kell a felmérkedésünket, és pedig két kategóriáról, két képről van. Szó, valaki ide dobálja be az udvarba?
Nem, mondásig szerintem.
Ja, bocsánat. És megint csak nagyon egyszerűek ezek a képek, a világosság és a sötétség, vagy fordítva a sötétség és a világosság, amiről Jézus beszél. Egyrészt arról, aki a sötétségben jár, ha ez egyáltalán lehetséges, és másodszor pedig, aki a világosságban jár, ami mindenképpen végül is lehetséges. És akkor most nézzük meg először, hogy milyen az, ha valaki a sötétségben jár. És mindenképpen kezdjük ott, ahol a Biblia az egész történetet indítja a teremtés szavaival, ahol Ugye azzal találkozunk, hogy a föld kietlenés puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Ez a világnak, a teremtett világnak, az anyagi világnak az ős állapota. És ez a világnak az Isten szándékos jelenléte nélküli állapota is. És azért fogalmazok ilyen dadokban, mert olyan, van-e a világnak olyan zúva, sötétség, világosság, föld, anyagi világ, szellemi világ, ahol Isten ne lenne jelen, hogy ne lenne maga a sötétség is Isten valamilyen fajta része a maga helyén, de hogy hol legyen a sötétségnek a helye, azt Isten akarja meghatározni, és ezért, amikor az ember mozgás terébe, földi világba belép, akkor ebben a kérdésben is egyszer s mindenkorra rendet akar teremteni. Hát belép és azt mondja, hogy legyen világosság, és úgy lesz. Aztán itt megint meglódul az embereknek a fantáziája, és azon gondolkoznak, hogyha ezzel kezdte Isten, miért csak a negyedik napon jelenik meg a nap. Mert így van a teremtés lépcsőit tekintve. A mai utolsó internetes vásárlási felhívás, ez volt a címe, lépj ki a sötétségből. És megvételre kínáltak egy kültéri lámpát, ami 55%-kal van leértékelve az eredeti 33.990 forint helyett 15.290 forintért meg lehetne vásárolni egy ilyen lámpatestet, és aztán ecseteli a kereskedő, hogy miért nélkülözhetetlenül fontos ez, hogy a házunk ne legyen a sötétségbe, és amikor kilépünk, akkor ne a sötétségbe lépjünk ki, hanem a világosságba lépjünk ki, és ehhez egy leértékelt eszközt ajánl, hogy kedvet csináljon nekünk a dologhoz. Az ember úgy van vele, pláne ha odaírják, hogy 55%-kal olcsóbb, akkor is, ha nem akart ilyet venni, és akkor is, ha lehet, hogy eredetileg 15.290 volt az ára, de aztán fölemelték 33.990-re, hogy leértékelhessék 15.290-re, mert ilyen trükkök vannak. Ezen gondolkoztam, és itt közben egy megmosolyogtató volt, hogy ez az utolsó kereskedői megkörnyékezés, lépj ki a világosságba, és vegyél meg egy leértékelt lámpatestet. Nagy kedved lesz bizonyára akkor is, hogyha eddig megvoltál nélküle. De ott vagy megfogva, hogy nem szereted a sötétséget. Miért nem szereted a sötétséget? A sötétségben félsz, a sötétségben indulnak el azok az állatok is, amelyek az alattomosságot választják a harcukhoz, a láthatatlanságot, nem nyílt sisakkal harcolnak, hanem a homályt, a rejtettséget kedvelik, úgy közelítik meg áldozataikat, és akár bennünket is. Sok film használja a sötétséget, a sötétségből megjelenő, kinyúló kart, és a neszeket, amelyeket nem tudunk igazán azonosítani, ki ne emlékezne korábbi életéből arra, hogy hogyan aludt idegen helyen, ahol nem tudta azonosítani, hogy az a visszavisszatérő zaj, az vajon egy ellenséges személytől, élővénytől származik-e, vagy esetleg egy összegyűjt nájlonzacskóból bontakozik ki, mert ilyen is van. Hát jól emlékszünk gyerekkorunknak a félelmeire. Mert úgy vagyunk megalkotva, hogy a biztonságot, kiszámíthatóságot, azt ne a sötétség jelentse a számunkra. És ezért kérdés az, hogy egyáltalán miért van az, amiről Pál beszél, hiszen ennek az első századnak ez egy teológiai kulcsszava volt. Vagy akár mondhatnám azt is, hogy egy filozófiai kulcsszava volt, hiszen a görögben is nagyon kedvelték ezt a kifejezést, a világosság és a sötétség, és Pál ezért mondja, hogy voltatok régen sötétség. A sötétség gyümölcstelen cselekedeteiről beszél. Szól arról az ige, hogy aki a világosságra jön, az nyilván lelepleződik, és ezért az emberek inkább szerették a sötétséget. János evangéliumának bevezető gondolatai is ezek. Hogy az igazi világosság eljött, itt volt a világban, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mert az ő cselekedeteik jobban illettek a sötétséghez. A lelepleződéstől való félelem, a rejtegetés, a rejtőzködés, ami ott van az Édenkertben, a bűnbeesés pillanatában, lényegében az ember első munkanapján már, vagy ha azt nézzük, akkor nem is tudjuk, hogy ez hanyadik nap, ugye a hatodik nap, vagy a hetedik nap. A hetedik nap az úr megnyugodott, de aztán jön ez a történet, vagy a nyolcadik napon történt mindez. Gondoljuk, hogy szombaton nem, mert hát szombaton nem volt szabad gyümölcsöt se szedni. Nem tudom, nem akarok belegabajodni. Egy biztos, hogy ezen a napon az egyik fontos vallomása az embernek, hogy elrejtőztem. Elrejtőztem, megféltem. És Istennek a válasz kérdése is erre irányul, hogy miért rejtőztél el, hát csak nem vettél abból, amiről tiltottam, hogy vegyél. Az elrejtőzés, a függöny mögé vonulás, a sötétségbe való menekülés, az a lelepleződéstől való félelemből táplálkozik, és hasonlítunk azokhoz a vadakhoz, amelyeknek a szándékai alattomosak. Akkor is a kép nem tökéletes, hiszen Isten úgy teremtett egyes állatokat, hogy van, amelyik nappal legel, mint a tehén, és van, amelyik éjszaka vadászik, mint a róka, vagy a farkas. Hogy ezt mi itt a templom kertben tapasztaltuk is már. Igaz, hogy most legutóbb fényes nappal jött, ugye? Igen, reggeli alakszó után érkezett. És akkor így értjük a vakoknak szóló jézusi igéket is. Amikor az Úr beszél azokról, akiknek legfeljebb az a legnagyobb bajuk, hogy noha vakok azt hirdetik magukról, hogy látnak, már csak legalább elfogadnák és bevallanák, hogy ők vakok és szükségük van vezetőre. Kivéve akkor, ha a vezető is vak, a vak vezet világtalan, ez is bibliai gondolat. Aztán emlékszünk a tanítványokra, akik az éjszakában próbálnak életben maradni a genezáreti tavon, a galileai tengeren, és az éjszaka negyedik órájában, mielőtt meghasadna a sötétség függönye és megjelennének a hajnal első fényei, akkor jön hozzájuk Jézus, akit nem ismernek fel, hanem félelmükben kiáltoznak, és olyan jellegzetes kép a küszködő emberről, aki tele félelmekkel még segítségére jövő mestert sem ismeri fel. És a már említett egyéb dolgok, amiket az ige szintén kiemel, aláhúz, hogy ilyenkor alszik az ember, halott az ember, vagy részek, de semmiképpen nincs abban a helyzetben, abban az állapotban, hogy cselekedni tudna, ki tudna állni önmagáért. Tehát aki a sötétségben van, az nem tudja, hova megy. Nem tudja, merre tart az élete. Felhasználjuk, hogy van-e célja az életének, vagy csak a botlásokat próbálja meg valahogy elkerülni, vagy túlélni. Mindenképpen itt van ebben a szövegben Jézus termesztő, leleplező üzenete arról, hogy bizony a mi életünk nagy problémája ez, hogy abban telt eddig, vagy abban csúszunk bele időről időre a sötétség állapotában, amiben nem vagyunk a magunk urai. És ma este nyilván utoljára Isten ezen a ponton akar bennünket megszólítani, vajon felismertük-e a sötétség folytogató hatását, amiben nem a valóságot látjuk. Most ezt is ismerjük, hogy a sötétségben járás, a tapogatózás állapota az valóságot is megmásítja. Tehát emberekről is, velünk kapcsolatos lépéseikről, tetteikről is félekedhetünk a sötétségben torz módon. Meg önmagunkról is. Nem látunk semmit. Ez a mondás, hogy a sötétben minden tehén fekete. Ez ugye arról szól, hogy nem tudjuk a dolgokat megkülönböztetni, és nem tudjuk a maguk valóságában látni. Az Úr tehát fel akarja figyelmünket hívni arra, hogy a sötétség jelen van, vagy jelen lesz mi hamarabb, és boldogok azok, akik erre a pillanatra is készülnek, és pedig a lámpavivő lányok története az egyik üzenet, hiszen mindannyian elalusznak a sötétségben, ez lehet a halálnak az alvása is, de hát boldogok azok, akik mikor szükség van rá és felriadnak, nem azt konstatálják, hogy semmiféle eszközük, világító eszközük nincs, üres a kezük, nem tudnak hozzányúlni ahhoz, amit az igével kapcsolatban is mond, a 119. Zsoltár lábaimnak szövét nekem, te igéd biztos, hogy a világító lámpás egy kicsit erre is utal a szent igében, az igének az eligazító tájékoztató erejére. Tehát a sötétség jön, hamarabb lehet meg bennünket, mint szeretnénk, akik szeretik az afrikai vadászatokról szóló könyveket, ők tudnának bőven beszélni nekünk arról, hogy ott milyen fontos, hogy a vadász ne tévedjen, és ne kergesse a vadat vakon, addig, amíg fent van a nap, hanem hogy tudja, hogy hogyan szokott az este leszállni, mert az nem hosszú alkonyat szállott Afrikában. Hanem az egyik pillanatban még süt a nap, és a másik pillanatban, vagy egy-két pillanat múlva korom fekete minden. És hát boldog az, aki nem feszíti a végsőkig a húrt, hanem időben visszafordul, biztonságos helyet találjon. Hogy biztonságos helyet találjon. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És akkor másodszor pedig beszéljünk a világosságról. Isten maga a világosság. Mondtam az előbb, hogy a sötétségnek is nyilván helye van ő benne, mert semmi nincs, semmi létező dolog nincs a világon, ami ne tőle származnék. Mi azt kellene hinnünk, hogy a sötétség nem Istentől van, de lelki értelemben mindenképpen arra hívja fel a figyelmünket, hogy ő az, aki világosságot gyújthat a sötétségünkbe, és ezért mi most elfogadjuk ezt a képet, ezt az érvelést, hogy az Úr jelenlétében van világosság, ezért érthetőek a jelenések könyvének végén azok a szavak, amelyek azt mondják, hogy napra se lesz többé szükség, mert az Úr lesz maga az ő világosság. Vagy Jézus szavai, aki azt mondja, hogy világosságú jöttem, vagy én vagyok a világosság. És hát érdekes módon az is, hogy ránk is így tekint, ti vagytok a világossága, nem önálló fénnyel, hanem küldöttként, tanítványként, oly módon, ahogy a hold lesz az éjszaka uralkodó égi teste, melynek nincsen saját fényforrása, de van képessége arra, hogy a napnak a fényét visszatükrözze. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, mondja a 27. Zsoltár. Vagy a 112. az igazakra világosság fénylik a sötétben, olyan, mint egy színpadon, ahol a szereplő ott áll és a reflektor rá irányul. Mindjárt sötétségben vagyunk, ő rajta ragyog a világosság, hogy figyeljük azt, amit tesz és mond, és megértsük és befogadjuk. János evangéliumának az eleje, tele van a prológus, a bevezető gondolatok ezzel, hogy a világosság eljött ebben a világban, hogy megvilágosít minden ebben. Na most milyenek a világosságnak a cselekedetei? Hát ezek a Jézusnak a cselekedetei. Szóval nem létezik olyan, hogy mi magunk sötétségben maradunk, és ugyanakkor pedig egyszer, mint keresztények is jelen vagyunk ebben a világban. Ebből az a torzó lesz, ami felett most is süledezünk itt, amikor megpróbálnak minket megtanítani arra, hogy mi az igazi kereszténység, de nem találjuk benne sehol a Krisztust. Krisztusiasság Krisztus nélkül, a világosság cselekedetei nélkül. Lopást látunk, irgalmatlanságot, hazugságot látunk, és mégis azt kell hinnünk, hogy ez az igazi minőségi Krisztusiasság Krisztus követés. Tehát nincsen ő hozzá semmi köze, mert a világosság cselekedetei ott jelennek meg, ahol Krisztusnak valóságos hatása érvényesül az embernek az életében. Azt mondja itt az ige, hogy aki a világosságban jön, az tudja, hogy honnan jött és hová megy. Hogy tudjuk, honnan jöttünk. Tudjuk, hogy a sötétségből jöttünk, a gyomorúságból jöttünk. Tudjuk, hogy Jézus nélkül nincsen világosság, de mi akarjuk, hogy az ő tanítványai legyünk, és az ő életét éljük. Hogy másoknak is, fogányoknak vigyük a világosságot, nem kultúránkat, nem a levetett ruhánkat, nem a saját gazdasági spekulációinkat, vagy hadászati elképzeléseinket, hogy ez a misszió nyomán sajnos az elmúlt évszázadokban történt, hanem vigyük az irgalmasságot, a tiszteletet, a szeretetet, a gyengék iránti megkülönböztetett jó akaratot, a reménységet, a halálüzenet helyett az örök életet. Tudjuk, hogy honnan jöttünk, és azt is tudjuk, hogy hová megyünk. Megyünk arrafelé, ahol a világosság a teljes délig eljut majd az örök világosság felé tartunk. Betlehem éjszakájában, reménytelennek tűnő éjszakájában, a félálomban virasztó pásztorok számára is nagy világosság, nem egyszerűen egy fizikai lenyűgöző élmény volt, hanem ennek az üzenete, hogy beragyogja a reménytelen depressziós világot, a reménység az Istennek a megvalósuló ígérete. Ezért hát nem a sötétségre nézünk. Kaptam egy nagyon szellemes újévi SMS-t, ami így szólt, hogy legyen boldogabb ez az élet, mint amilyen lesz. És valóban nagyon-nagyon jó pofa, és benne van minden, amit most gondolunk. De hát ugyanakkor viszont miért mondanánk le arról, hogy átélői legyünk, kipróbálói legyünk, hirdetői legyünk annak a világosságnak és reménységnek, ami csak a sötét háttér előtt tud igazán fölragyogni. János evangéliumának elején ezek a szavak, amik a Valdens egyház jelmondatává lettek, a világosság a sötétségben fénylik, még akkor is, hogyha az a folytatása ennek, hogy a sötétség nem fogadta be ezt, ne is fogadja be, hanem egyszerűen tűrje el, nem is tud más tenni, mint eltűrni, hátrébb húzódni, amikor benne a világosság megjelenik. Hát onnan indultunk el, hogy ki ez az ember fia, aki felemeltetve éri el küldetésének az értelmét. Mit jelent, hogy mindenki magához vonz, hogy más nem tett, itt elébe megy a halálnak, az örök sötétségnek, hit állatoknak, és ezt azért teszi, hogy legyőzze azt, és hogy utat nyisson a mi számunkra is, ne a sötétségben, hanem a világosságban